Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves diákokat, pedagógusokat, a kedves gyülekezetet. Vízkereszt ünnepe van ma, és János első levelének második fejezetéből a 8. verset hadd olvassam fel, ezzel is köszöntve a pedagógusokat, diákokat, gyülekezetet. Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen, gyülekezetünk épülésére, és a 185-ös számú éneket énekeljük el, rövidített Isten tiszteletünk kezdéseként.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Magasztallak, Uram, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban hűséges szeretetedért áldjuk a te nevedet, azt a nevet, melyre minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Hálás a szívünk, és magasztaljuk a nevedet, mert megteremtetted ezt a világot, ennek a világnak, az életnek a feltételeit, megteremtetted az emberi életet, és magasztaljuk a te drága és szent nevedet, hogy minden ilyen tökéletes. Hogy a bolygók tökéletesen keringenek a maguk pályáján. Áldjuk és magasztaljuk a te nevedet, mert az emberi élet, az összetevők, minden apró részletig, a makro és mikrovilág oly tökéletes. És te vagy az, aki ezt a világot fenntartod és kormányzod. És magasztaljuk a te nevedet ezért a mai délelőttért, az ige hallgatás lehetőségéért, és könyörgünk azért, hogy a te szavad legyen hatással a mi szívünkre, gondolkodásunkra. Kérünk, hogy formálj bennünket, és add, hogy jobban és jobban megismerhessünk téged, és add, hogy közelebb kerülhessünk te hozzád. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 3. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerti az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a lélek által. Hogy tudniillik a pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért, az evangélium által. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves diákok, pedagógusok, kedves gyülekezet! Pál apostol itt ennél a résznél egy olyan titokról beszél, amely nem hétköznapi, melyet nem mindenki érthet meg, különösen a zsidókat, a zsidó gondolkodást sérthette. Az a Pál írja ezt, aki mondhatni a zsidóknál is zsidóbb volt, akiben a zsidó identitás oly erősen megnyilvánult. Pál apostolról kell tudni, hogy a Filippi levélben kifejti, milyen jó zsidó volt ő. Ha valaki dicsekedhet, akkor ő bizonyára megtehette ezt. Hadd idézem a harmadik fejezetet. Azt mondja Pál, azt írja, körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok. Zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nékem egykor nyerességek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felett most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Pál apostol vér szerint és gondolkodás szerint zsidó volt, és tudta, hogy minden tekintetben megfelelt a zsidó követelményeknek, azonban valami olyan következett be az életébe, amely gyökeresen megváltoztatta a gondolkodását, gyökeresen megváltoztatta az életét és az identitását. Ez nem volt más, mint Jézus Krisztus, aki átformálta. A vele való találkozás egy életre szóló volt, mely mondhatni fenekestül felforgatott mindent, fenekestül felforgatta az életét, a környezetét, a körülötte lévő dolgokat, fenekestül felforgatta a gondolkodását, és ami addig fontos volt, az hátra került, ami hátul volt, az előre került, és az olyan dolgok, amelyek az első helyre kerültek, azok mind-mind egészen hátra kerültek, és amit üldözött, az lett számára a legdrágább. Ezért írja Pál apostol, és oly csodálatos, ahogyan látjuk és tapasztalhatjuk az igéből, sugárzik az ő beszámolói, sugárzik az ő írásaiból az, hogy hogyan értékelődött át az élete. Olyan csodálatos, amikor ezt írja, sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Hogy ennek az embernek hogyan változik meg az élete? A Jézussal való találkozás, amit az apostolok cselekedetében olvashatunk, a Jézussal való találkozás, az hogyan formálja át az ő életét? Átformálja a gondolkodását, átformálja a szavait, mindent. És úgy gondolom, hogy erre van nekünk szükségünk, hogy a mi életünket is átformálja. Hogy az, ami talán egészen hátul volt, az előre kerüljön, és ami egészen elő volt, az pedig egészen hátra kerüljön. Egy értékrend változásra van szükség az emberek életében. Ahogy az én életemben is, úgy a te életedben is, a ti életetekben is. Egy értékrend változásra. És nem arról van szó, hogy Jézus belép valakinek az életébe, és ott morálisan kell egy változás. Nem morális változás, az csak egy hozadéka, az egy következménye lesz. A Jézussal való találkozás az egy szívgondolkodás változás. Amikor megváltozik az embernek a szíve, és nem arról van szó, hogy a jobb pitvar a bal pitvar helyére kerül, vagy a jobb kamra a bal kamra helyére, nem erről van szó. Nem egy biológiai változás, hanem ahogy Ezékiel próféta könyvében megtalálható, új szívet adok nektek. A kőszívet húsz szívé cserélem fel, és erre van szükség. De mi ez a kőszív? Hát Pál apostolnak is kőszíve volt, vagy nem kőszíve? Csak gondoljanak bele, gondoljatok bele, hogy ez a Pál apostol asszisztál egy Jézus Krisztusban hívő kivégzésénél. Ott van István vértanúnál. Ez az István, ez nem ártott Pál apostolnak. Egyszerűen csak annyit tett, hogy hit Jézusban, és ezt megvallotta. hogy látszott az életén, látszott a szavain, és tudjátok, abban mutatkozott meg, hogy ő valóban Krisztusé volt, hogy amikor ott van a kövezés, amikor várja az ítélet után a végrehajtást, akkor imádkozik ezekért az emberekért, és közöttük Pál apostolért, aki ott volt hátul a tömegben, aki rábólintott, hogy igen, lehet kivégezni, lehet megkövezni. Ez az István ott van és könyörög, és atyám, bocsásd meg nekik. És Pál apostolnak ilyen kemény szíve volt, ilyen kőszíve, amikor érzéketlen az emberi életre, érzéketlen az emberi bűnre, és lehetne sorolni. Mert ez tetszik, nem tetszik, ezt tudomásul kell vennünk, hogy így jövünk ebbe a világba, ilyen kőszívvel. Nyilván nem szeretnélek benneteket, nem szeretném önöket untatni, de annyi mindenben láttam az én kőszívemet. És amikor abban a kőszív életben voltam, akkor nem láttam. Akkor úgy megvoltam magammal elégedve, olyan öntelt voltam, és azt mondtam, hogy jó helyen vagyok, és ilyen világmegváltó terveket szövögettem, és lehetne sorolni, mint úgy gondolom minden más fiatal ebben az életben. És a kőszív az akkor lepleződött le, amikor Jézussal találkoztam. Nyilván nem úgy, hogy jött felém, bemutatkoztam, kezet nyújtottam, nem így. Hanem amikor az igéje, az hatással lett az életemre. Amikor végig gondoltam azt, hogy hát Istenem, hogyha tényleg igaz az, ami ebben az igében van, ha tényleg igaz, ami a Szentírásban le van írva, és tényleg ilyen vagyok, akkor én nem szeretnék ilyen lenni. Én nem szeretnék. Nem szeretnék a tisztátalanságban, nem szeretnék a paráznosságban, a hazugságban, és lehetne sorolni mennyi minden, milyen jó, hogy nem ismertétek azt az életemet. És Isten azt mondja, hogy én ezt a kőszívet hússzívvé változtatom. Ahogy Pál apostol életében is, innen jött ez a magyar gondolkodásban, ez a páli fordulat. Amikor Pál apostol élete egy fordulatot vesz, és ami olyan drága volt számára, az egészen hátra került, és ami hátul volt, az pedig egészen előre. Mert egy értékrend változás lett az ő életében. És ahogy nekem is, úgy neked is erre van és volt szükség. Egy ilyen értékrend változásra, amit Jézus Krisztus adhat meg. És aztán ennek annyi hozadéka van. És ahogy említettem az előbb is, Jézus az nem egy erkölcs csősz. Ő nem ez akar lenni. Hanem a Jézus Krisztusban való hitnek lesz majd a következménye. És aki hisz Jézusban, annak fontos lesz az, amit ő mond. Aki hisz Jézusban, az azt mondja, hogy én komolyan szeretném venni. Feltételezem, hogy itt a diákok közül nem sokan élnek még házas életet, de majd meg fogjátok tapasztalni azt, hogy amikor megismeritek a nagyőt, és nem azt a fajta nagyőt, aki majd fehér lovon szépen flangálott előttetek, vagy mögöttetek, vagy mellettetek, hanem akivel elhatározzátok, hogy szeretnétek leélni az életeteket vele, akkor tudjátok, ez olyan, hogy komolyan veszitek az ő szavát. Talán a feleségem nem fog rám haragudni, hogyha ilyet elmondok, de a feleségem elén a teológián ismerkedtem meg, az egyetemen a legcsodálatosabb leány volt, és hát ő diakonisza szeret volna lenni, nem tudom, hogy tudjátok-e mi az, hogy diakonisza, olyan, mint az apáca a katolikus egyházban. Most innen kellett dolgoznom egy éven keresztül, hogy meghódítsam őt, és igent mondjon arra, hogy udvarolhassak neki. És onnantól kezdve elkezdett fontossá válni az, amit én mondok neki, és elkezdett fontossá válni az, amit ő mondott nekem. És már 15 éve így élünk. És jó így élni, hogy komolyan vesszük. És tudjátok, amikor az életemet átadtam az Úr Jézusnak 20-21 évvel ezelőtt, akkor egy ilyen változás történt az életemben. Hogy Jézus, amit te mondasz, azt én komolyan szeretném venni. Mert ez másképpen nem lehet. Nem lehet Jézussal ilyen tingli-tangli kapcsolatban élni. Mint ahogy majd ti is olyan igénnyel léptek be a házasságba, reményeink szerint, hogy nem egy tingli-tangli kapcsolatot szeretnétek, hanem egy komoly, elkötelezett kapcsolatot. És ezt várjátok majd a férjetektől, vagy a feleségetektől. És nyilván ez így van rendjén. Nem egy ilyen se vele, se nélküle, hogy ismeritek talán sokan ezt az örök slágert, hogy se veled, se nélküle, most nem fogom elénekelni. Nem egy ilyen kapcsolat. A Jézussal való kapcsolat se ilyen, hanem ez egy olyan komoly elhatározás, egy komoly döntés, egy komoly odaszánás, egy komoly kizárólagosság. És Pál apostol ezt értette meg. És ez a titok lepleződött le, hogy mit jelent ez. Persze másfajta titok is, majd arról mindjárt még beszélek. De ez a titok lepleződött le. Ezért mondja Pál apostol, hogy mint egy pikkely hullott le az én szememről. És láttam meg azt a titkot, amit Jézus Krisztus jelentett ki. És ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen változás legyen emberek életében, és úgy gondolom, hogy ezért fáradoznak a lelkipásztorok, az iskola lelkész, ezért fáradoznak a hívő emberek, hogy azok, akik a gyülekezet perifériáján, vagy a gyülekezettől távol, vagy Istentől távol vannak, azok életében egy ilyen átrendeződés legyen. Hogy ami hátul volt, az előre kerüljön, ami elől volt, az pedig hátra. Ez Pál apostol sokkal keményebben, sokkal radikálisabban mondja. Azt mondja, hogy ami eddig nekem nyeresség volt, azt kárnak és szemétnek ítélem. Gondoljátok el, hogy ezek milyen erős szavak. Hogy ezt az a Pál apostol írja le, aki a világ egyik legjobb egyetemén tanult. Itt nyilván most nem arról van szó, nehogy az legyen, hogy vége az Isten tiszteletnek, és akkor az esik le, csapódik le bennetek, hogy hát akkor a lelkész úr azt mondta, hogy a Kossuth gimnáziumban, amit tanulunk, az minden kár és szemét. Nem erről van szó. Becsüljétek meg azt, hogy egyházi szellemben, szellemiségben tanulhatok Krisztusról, Krisztus ügyéről, és egyházi szellemben, szellemiségben, krisztusi szellemiségben tanulhatjátok a tananyagokat. Ez fontos. De tudjátok, Pál apostol a vallásosságát, meg azt, amit az egyetemen tanult, meg minden az, ami ott volt Gamáliel lábánál, és lehetne sorolni, minden ő erre építette az életét. De erre nem lehet. Mert ahogy Jézus mondja Máté evangéliumának 7. fejezetében, azt mondja, olyan keményen fogalmaz Jézus, azt mondja, hogy a bolond ember az homokra építi a házát. De a bölcs ember, az okos ember, az kősziklára. És Pál apostol ezt értette meg, hogy mindaz, amit tanult, mert Pál apostol egy nagyon tanult ember volt, de minden, amit tanult, azt az Isten dicsőségére lehet, Jézus Krisztus javára, emberek javára lehet használni. És ti is úgy tanuljatok, akár az életiskolájába vagytok, akár még a padokat koptatjátok, az iskola padokat koptatjátok, úgy tanuljatok, hogy azt lehessen az Isten dicsőségre használni. És ezért fontos, és az evangélikus egyház történelmében mindig kiemelkedően fontos volt az, hogy olyan tanítványokat képezzen, és itt most az iskola padjaiban ülő tanítványokról beszélek, akik példával járnak elő tudományban és hitben. De ezt mind-mind lehet az Isten dicsőségére használni. És ezért fontos, hogy legyenek kiemelkedő biológusok, fizikusok, matematikával, irodalommal, nyelvvel foglalkozók, és elnézést azoktól, akiknek esetleg a saját tantárgyát nem említettem, mindenki érezze a magáit fontosnak, hogy abban az Isten dicsőségére legyen. És Pál apostol ezt értette meg, hogy nincs fontosabb Jézus Krisztusnál. És tudjátok, az én életemben is így történt ez a változás, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor hitre jutottam, onnantól kezdve fontossá vált a tanulás. Addig elég léhűtő gyerek voltam. De onnantól kezdve fontossá vált. És azokat a tantárgyakat, amiket nem szerettem, elkezdtem megszeretni. Miért? Mert egy ilyen átrendeződés lett az ember életében. És Pál apostol azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, hogy Jézus Krisztus páratlan nagyságát megnyerjem, megismerjem. És amik addig drágák voltak számára, azok egészen hátra kerültek. És ami hátul volt, az előre került. Amit addig babusgatott, dédelgetett, az kárnak és szemétnek ítélte Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. A Jézussal való találkozás engedhette meg, hogy arról a titokról beszéljen Pál, ami a zsidók szemében hatalmas nagy szálka volt. És itt hadd beszéljek még erről a titokról röviden. Mert ezt sokan nem értették akkor abban a millióben. Mert a zsidóknak mindaddig botránkoztató lesz az a mondat, amíg nem térnek meg, amíg nem találkoznak ugyanúgy Jézus Krisztussal, ahogyan Pál apostol is tette. De higgyétek el, hogy ma is ugyanez van. Itt ma Magyarországon, itt Nyíregyházán, fiatalok, emberek életében. Ma is sokaknak botránykő az, hogy Jézus azt mondja, hogy ne paráználkodj. Hát bevallom őszintén, hogy nekem ez a mondat, engem ez bántott. Hát miért ne tehetném azt, amit én szeretnék? Ha én valakit megkívánok, akkor és akkor nem magyarázom tovább. És nekem ez botránykő volt. És én nem értettem, és nem értettem azt, hogy mi az, hogy tisztaság, most mit kell a tisztaságról beszélni, mindenki a maga tisztaságát majd kialakítja. Botránykő az, hogy Isten azt mondja, hogy ne lopj, mi az, hogy ne lopjak, hát ha nekem valami tetszik, és nem juthatok hozzá másképpen, akkor miért ne? És a zsidók számára is ugyanilyen botránykő volt Jézus Krisztus. Botránykő volt az a mondat, amit Pál apostol papírra vett, amikor azt írja, hogy egy test vagyunk, a zsidók is és a pogányok is. Mert azt olvashatjuk az igében, hogy Isten nem személyválogató. Nem személyválogató. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban nincs többé zsidó vagy görög, azaz zsidó gondolkodású és pogány gondolkodású. És ezért olvashatjuk Római Levél 3. fejezetében, ott a 20-23. Versben, amikor azt mondja Pál, hogy nincs különbség. Nincs különbség. Pogány és zsidó. És akkor egy kicsit fordítsuk ezt a magyar társadalom életére. Nincs különbség cigány és nem cigány. Nincs különbség fehér és nem fehér. Afroamerikai és lehetne sorolni. Nincs különbség. Pál apostol ezzel a mondatával tulajdonképpen botrányt okozott a zsidóaknak. Botrányt okozott. Mert azt mondta, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. Mindenkiért. És ezt a titkot, ezt csak azok értik, akik Jézus Krisztusban vannak. Pál apostol ezért kezdte el érteni. Ezért mondja, hogy mint egy pikkely lehullott az én szememről. Hogy addig homályosan láttam. Nem tudom, volt-e veletek, velem már sokszor volt, amikor reggel nehezen ébredtem, hogy dörzsölni kellett a szememet, hogy abban a nagy homályból kiélesedjenek a tárgyak, meg a különböző dolgok, a kontúrok, és lehetne sorolni. Milyen érzés az, amikor valaki homályosan lát? És talán el tudjátok képzelni magatok előtt. És Pál apostol így torzította el az a fajta gondolkodás, ahogyan ő élt. És botránykő volt ez, iszonyatos botránykő volt ez a zsidóknak. Mi az, hogy örökös társak? Mi az, hogy egy test vagyunk? Mikor nem vállalhatunk senkivel közösséget, mondták a zsidók. És ez egy nagy titok. Az erős identitástudatú zsidóknak ez botrány volt. Ezért írja Pál, hogy nagy titok. Ezt a titkot csak azok érthetik, akik Krisztusban vannak. Mert nagyon jól tudják, hogy a Krisztusban nincsen sem zsidó, sem görög. Sem férfi, sem nő, mert mindannyian Krisztusra vagyunk utalva. Jézus Krisztus közelségében megváltozik a gondolkodás, és nem a vér szerinti hovatartozás lesz az első, hanem a lélek hovatartozása. És befejezésül pedig, kicsit összefoglalásként, hogy mi az üzenete számunkra ennek az igének. Ma Vízkereszt ünnepén két fontos dolgot szeretnék kiemelni, és szeretném, hogyha ezt el tudnátok, haza tudnátok vinni magatokkal, hogy forgatnátok a szívetekben, és gondolkodnátok ezen, hogy amikor az ember találkozik Jézussal, személyesen, akkor gyökeresen megváltozik az élete. Gyökeresen megváltozik a gondolkodása, a hozzáállása a mindennapi élethez. Gyökeresen megváltozik a hozzáállása az emberekhez, a pedagógusokhoz, a pedagógusoknak a diákokhoz. Gyökeresen megváltozik az emberek élete a házassághoz való hozzáálláshoz, és lehetne sorolni. Sok minden titok lesz más számára, mert Jézus nélkül érthetetlenné válik. Tudjátok, Jézus nélkül a Szentírás érthetetlenné válik. Érthetetlenné. És ezért mondjuk azt, hogy Jézusra van szükség. És a másik pedig, hogy így vált a zsidók számára is érthetetlenné az a tény, hogy a zsidó népen kívül is van nép. Hogy aki addig választott nép volt, az most kiteljesedett, kibővült, és Jézus Krisztus egyházáról kell beszélni. Ez nem azt jelenti, hogy a zsidók kiszorultak, ellenkezőleg. Ez azt jelenti, hogy ha matematikailag szeretnék fogalmazni, akkor tulajdonképpen Isten kibővítette ezt a halmazt. Amiben már nem csak a zsidók voltak, hanem mindenki. Mindenki. Mert hogy az igében azt olvashatjuk, hogy Isten nem személyválogató. Azt olvashatjuk az igében, hogy ő azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Ezékiel próféta könyvében olvashatjuk ezt. Ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Vagy olvashatjuk az Új Szövetségben, Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Istennek ez a terve veled a te életeddel. Mert Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. És az ő kereszthalála, váltsága úgy vonatkozik zsidóra is, mint magyarra, németre és cigányra, négerre, rám is és rád is, és mindannyiunkra. Mindannyiunkra. Mert ő nem személyválogató. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És ez a kereszthalál, ez mindenkire érvényes. Rád is, és rám is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te nem vagy személyválogató, és mindenkit szeretsz, és úgy szeretted ezt a világot, és úgy szerettél ebben a világban engem is, hogy egyszülött fiadat adtad, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez ragadhatta meg az én életemet, ez ragadhatta meg Pál apostol életét is, és tudom, hogy sokaknak az életét ez ragadta meg. És azért könyörgünk, és azért imádkozunk, hogy még sokak életét ragadja meg ebből a drága kis közösségből, és így imádkozunk oktatási intézményeinkért, a gimnáziumért, az általános iskoláért, óvodáért, a kollégiumért. Így imádkozunk a roma szakkollégiumért, a főiskolán, és könyörgünk azért, hogy valóban a te szavad elérje az emberi szíveket, hogy ott legyen egy átrendeződés, egy életátrendeződés, hogy ami elől volt, az hátra kerüljön, és ami hátul volt, az előre kerüljön. Urunk, könyörgünk azért, hogy te munkálkodj bennünk, és az a reménységünk, hogy akiben elkezdted a munkát, annak az életében, szívében te be is fejezed. Így kérünk, hogy munkálkodj a pedagógusok, diákok, gyülekezeti tagok életében. Imádkozunk a lelkipásztorokért, a vezetőkért. Imádkozunk népünkért, országunkért. És add, Urunk, hogy a te szavadra tudjunk építeni mindent. Hogy komolyan vegyük azt, amit te mondasz. És sok minden van, Urunk, a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig vegyétek Isten áldását, Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.
Ezúton szeretnék áldott szép napot kívánni mindannyiuknak, mindannyiótoknak, erős vár a mi Istenünk.